Ma reggel hozzáteszem a dátumot is. 2023. május 24-e. Ez több szemszögben azért lényeges, mert a mai nap az aktuális, vagy az utolsó Fed meetingnek a protokollja jön nyilvánosságra.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Nagy meglepetést ebből alapjába nem vár a világ, legalábbis a tőkepiac. Inkább az lesz érdekes azt látni és kiolvasni belőle, hogy hogy és milyen hangnembe vitatkoztak az igazgatók az utolsó Fed gyűlésen. Itt a kérdés, ami foglalkoztatja a piacokat, hogy a következő Fed meetingen júniusban lesz-e kamatemelés, de hát csak ha belegondoljuk magunkat, akkor hogy most 5%-ról 5,25%-re emelik-e a kamatot, vagy nem, az már szinte irreleváns. Tehát a százalékos emelkedés az már nem olyan lényeges. Amikor egy évvel ezelőtt 0,5%-ről emelték 1%-ra, 100%-os emelkedés volt, az sokkal radikálisabb annak a hatása, mint hogy most 0,25 még hozzájönne, vagy nem. És az adósságplafon vita is ugye megy tovább. Persze, hogy mindenki abból indul ki, hogy úgy, mint eddig is, több mint 78 alkalommal 1960 óta megegyeznek abban, hogy megint emelni fogják, mert ez egy formális sztori. Ezért is elég stabilan reagál pillanatnyilag a tőkepiac az egész színészkedésre, de már, hogyha meg is egyeznek, a City Group elemzői azt állapították meg, hogy a második negyed év végéig, tehát konkrétan június végéig az amerikai kormány Janet Yellen körülbelül $1 billió kötvényt kell kibocsátjon azért, hogy feltöltse újra a likviditással az állami kasszákat, és ez az $1 billió, ami ilyen rövid futamidejű T-bill kötvényeken keresztül történik meg, ez úgy hat a piacokra, mint hogyha 0,25%-os kamatemelés történne, amiket ugye egy kibocsájt a banki krízissel összefüggésben azt tudjuk, hogy a bankokból minél nagyobb a bizonytalanság, annál több tőkét vontak ki a befektetők, nem is a befektetők, hanem az ügyfelek, akik csak rövid időre parkolták a banki rendszerbe a pénzüket, és ezt hova tették? Hát rövid T-bill, rövid futamidejű kötvényekbe. Tehát ez megint a regionális bankokra tudja megemelni a nyomást, hogyha ennyi kötvényk van kibocsájtva, és aktuálisan ugye új kötvények nem is voltak. És a banki oldalról pedig azzal, hogy a bankok visszavették a hitelezési eljárásokat, vagy a hitelkibocsátásokat, az megint ilyen 0,25%-os kamatemelésnek felelne meg. Tehát ebből a szempontból nézve a Fed helyett a piac pillanatnyilag kamatemelés, tehát a 0,25%-os kamatemelésnek felel meg az, amit a bankok most kevesebb hitelt adnak ki, és a T-bill kibocsátás $1 billió nagyságrendben, ez is olyan lenne, mint hogyha 0,25%-kal emelni a kamatot a központi bank. Tehát Jerome Powell helyett a piac elvégez kvázi kamatemelést, ő egy ilyen komfortos helyzetben van, hogy júniusban akár azt mondhatja, hogy kivárunk. Nem teszünk lépést, meglátjuk, mert ugye ezt már többször mondta, hogy a gazdasági adatoktól függ az, hogy megyünk tovább, és ez egy ilyen, tehát ugye újra és újra azt a képet hozom vissza, hogy a smirgli papírra nyílt csebben, mert ugye ez a befektetőknek a legnehezebb, akik próbálnak belehallani, hogy milyen hírek is jönnek, és ezt hogy tudom interpretálni. Nagyon sokáig hallottuk évtizeden keresztül azt, hogy jön az infláció, nem jött az infláció. Az, hogy a befektetési eszközöknél volt egy magasabb infláció, az egy másik téma, nem a fogyasztó oldalon. Aztán ugrott az infláció a lockdown után nagyon magas szintre, és akkor az volt a szöveg, hogy transitory, átmeneti, és csökken az infláció, és most csökken az infláció, és most csökken az infláció, és akkor csökken az infláció, de lehet, hogy mégse. És lehet, hogy magasabb szinten fog maradni. És most körülbelül egy éve halljuk azt, hogy a gazdasági számok azt mutatják, hogy jön a recesszió, és most jön a recesszió, de most jön a recesszió, de most lehet látni a számokból, hogy jön a recesszió, de jön a recesszió, és nem jön a recesszió. És ez az, ami kikészíti azokat a befektetőket, akik rövid időre a kifejezésekből próbálnak taktikázni, és kivenni azt, hogy akkor mit is lehet a piacból látni. Ezért újra és újra oda térek vissza, hogy érdemes keresztül nézni az aktuális headline-okon, és higgadtan, nyugodtabban a saját portfóliót összeállítani. Apropó aktuális témák, a tegnap egy olyan interjú került a kezembe, amelyik összefüggésbe hozható a tegnapi podcast témával, a mesterséges intelligencia témával. Nikesh Arora, azt hiszem, a Palo Alto Network CEO-ja egy interjúba egy érdekes témát hozott szóba, és ez azért érdekes, mert ugye pont egy ilyen szakmai kifejezés, amit a tegnap kézbe vettünk, az itt megjelent, és hogyha valaki érti azt már, mert hallgatja a podcastot, hogy ez mit jelent az a szakmai kifejezés, akkor másképp tudja kezelni az interjúnak a lényegét. Tehát itt a mesterséges intelligencia témáról volt szó, és arról, hogy a generative KI az mennyire segíteni fog a vállalatoknak az ügyfél elégedettséget és a vállalati effektivitást emelni, anélkül, hogy plusz személyzetre lenne szükség, tehát plusz alkalmazottakra. És a tegnap ugye beszéltünk arról, hogy a KI témában pillanatnyilag így szét lehet osztani, ha úgy nézzük, két különböző mesterséges intelligencia szektorra az egészet, vannak a narrow AI, azok egy megszűkített körbe programok, amelyek nagyon mereven csak bizonyos feladatokat tudnak elvégezni, de ez nagyon gyorsan, de nincsen a programban benne plusz kreativitás, plusz ötlet, plusz tanulási képesség. Tehát ez az egyik, ami egy monoton sztori. Ettől nem nagyon félnek az emberek, nem nagyon kell félni, mert tudjuk azt, hogy le van programozva, és ez azt csinálja, ami be van állítva a programokba, és kész. Ezt kreatívan továbbfejleszteni saját magát a rendszer nem tudja. És emellett van a másik, a generative AI, tehát az a verzió, amelyik már komplex témákból képes újat alkotni. Tehát akár, vegyük csak a példát ügyfelekkel a kommunikációba, hogyha ez be van építve, akkor már kreatívabban kommunikálni az ügyféllel, ami nem egy ilyen sablon és ilyen alumínium doboz megszólalás, hanem kreatívabb. És itt a Palo Alto Network CEO-ja azt a példát mutatja fel, hogy egy marketing projektet terveztek Palo Alto Networksnek, és normálisan azt kalkulálják, hogy egy ilyen projektet egy marketing csapat 6 főből állóan körülbelül 2-2,5 hét alatt tud létrehozni, vagy lebonyolítani egy ilyen projektet. A generative, a mesterséges intelligencia, amit alkalmaznak, az 4 óra alatt elvégezte a feladatkört. A Palo Alto Network ugye már egy ideje a mesterséges intelligencia elemekkel dolgozik, és persze, hogy ebből egyet látnak, és ezt ki is mondta az interjúban, hogy a kreativitást azt fel lehet használni, és lehet irányítani a mesterséges intelligencia rendszereket olyan irányba, hogy ez hasznos legyen, akár hatékonyságot emeljen, nyereséget emeljen, növekedést tudjon támogatni a vállalatoknál. A Palo Alto Network növekedésének egy nagy részét ő a KI felhasználására, tehát a mesterséges intelligencia felhasználására vezet vissza, de azt is kimondja, hogy azt látják, hogy vannak melléktermékek és hibás, rossz nem megfelelő ötleteket is kreál a rendszer, és ezekre ők már kezdenek azzal felkészülni, hogy elleneszközöket próbálnak létrehozni, hogy tudják, és ezt az ügyfeleiknek is rendelkezésükre állítják, hogy tudják azután magukat megfelelően védeni, hogyha itt a KI oldaláról jönnek bizonyos nem kívánt fejlődések. Ez durva, tehát ha veszük csak az egészségügyet is, ott is ugye gyógyszereket találunk ki, egész iparág azon dolgozik, hogy bizonyos betegségeket tudjunk gyógyszereken keresztül kezelni, és ahogy megvannak a gyógyszerek, azután megy a kutatás tovább, hogy nézzük meg, hogy ezeknek mik a mellékhatásai, hogy akkor a mellékhatásokra milyen új gyógyszereket kell kitalálni, létrehozni, hogy ezeket tudjuk kezelni, és hasonlóan az IT világba is mennek ezek a fejlődések. Tehát itt csak azért ugrott ez a szemembe, mert ezt a tegnap is mondtam, hogy nem az utolsó alkalom, hogy a mesterséges intelligencia témát itt kézbe vesszük a podcastba, erről beszélünk, és néha ilyen szakmai háttérkifejezéseket is érdemes beépíteni, legalábbis ezért teszem én ezt meg, mert hirtelen egy interjúba, amikor ezek megjelennek, akkor ma már kezdjük ezt látni, hogy az MI az nem MI, hanem attól függ, hogy mi van mögötte, mi van a dobozban benne, és mire képes az egész téma, ezért jó ezzel foglalkozni. A tegnapi nap, nem is a tegnapi nap, hanem a tegnap előtt egy másik érdekes nap volt, amit persze, hogy nem tudok kihagyni a podcastokból, hogy ez érintsem. Május 22-e az egy lényeges dátum, és most már minden mellékvita mellett az egész crypto community erre kvázi ezzel kibékült, hogy ez az a historikus nulladik nap kvázi, amikor legelőször 2010. május 22-én történt egy első transzakció a Bitcoinnal. Ezt a napot ők úgy is ünneplik, hogy ez a Happy Bitcoin Pizza Day, és aki ezzel már valahogy érintkezett, az sejti, hogy miről van szó. 2010. május 22-én volt az a nap, amikor két pizzát rendelt meg egy programozó, és ezt legelőször $40 kellett volna fizessen, de ezt legelőször akkor bitcoinnal fizette ki, és az akkori árfolyamon ez 10.000 bitcoin volt. De most, hogyha 10.000 bitcoint ma mai árfolyamon átszámolnánk, akkor ez valahol olyan körülbelül $270 millió lenne, vagy 250 millió euró, és azóta ez a sztori megvan, hogy ezek voltak a legdrágább pizzák, amit valamikor egy technikus megvett. De azután jönnek azok a kijelentések is, hogy de, ma, ez látható volt, hogy ez fog emelkedni, és ebben azt kell mondjam, hogy nem volt látható, hogy ez ilyen szintekre fog emelkedni. 2010-ben már ott voltam, foglalkoztam a piaccal elég régóta, nem is mint Greenhorn, akkor kezdtem, és abból is indulok ki, hogyha az a programozó, aki ezt akkor látta volna és tudta volna, mert ennyire tuti lett volna akkor mellem annyira intelligensnek vélni vagy állítani, hogy akkor biztos, hogy a 40 eurót kifizette volna fiat pénzből és nem bitcoinon keresztül. És csak arra bele gondolni, hogy azóta mennyi 10.000 shitcoin és olyan coinok omlottak össze, tűntek el, nulláztak le értéket amellett, hogy akár egy bitcoin megmaradt, és mindig, amikor erről így beszélek, akkor jön olyan visszajelzés, hogy egész téma ellen vagyok, és halvány fogalmam nincs, és ez arra beszélek erről, mert nem is értem, hogy ez hogy működik. Tehát mondani nekem lehet mindent, ez úgysem zavar nagyon. Hosszan mondom csak annyiba, hogy alapjában a portfóliómban benne van minden formában, ami a kriptovilágban ma létezhet, benne vannak az eszközök, már csak kíváncsiságból is, hogy lássam, hogy ezek hogy alakulnak, és lássam az összefüggéseket is, az, ami a végügyfeleknél ez megérkezik. És ennyire én nem csinálok hittan belőle, ugye, hanem ez egy téma, ami létezik kavicsok mellett, és részvények mellett, és más érdekes témák mellett. De itt inkább fontosabb volt a május 22-e, mint a nulladik napnak a megünneplése, ami ugye a kriptovilágban most lezajlott. Egy pár podcasttal ezelőtt azt a kérdést is feltottam, hogy mennyire érdemes a portfóliót ilyen éves hozamok szemszögéből megvilágítani, vagy abszolút fejlődés szemszögéből nézni. És ez is megint egy olyan kérdésből alakult ki, ami egy aktuális ügyfél beszélgetésnél merült fel. Egy olyan portfólió, amit most veszünk kézbe, és meglátjuk, hogy elindul-e az ügyféllel a kapcsolat. De mivel a historikus portfólió összeépítését nézzük meg, vizsgáljuk felül, ezért jött azzal, hogy azt mondta, hogy oké, többször volt egy bizonyos pozícióba belevásárolva, de sajnos ő ebből most nem tudja megállapítani, hogy évesítve az egyes vásárlási pozíciók azok most mennyit hoztak neki. És én kérdeztem, hogy ez neki miért fontos, hogy megállapítsa visszamenőleg nézve, hogy az egyes vásárlások most mit hoztak. Főleg egy megtakarítási programnál van egy olyan pozíció is, ahol havonta belevásárolt, már több mint 7 éve, tehát ott minden egyes vételt megnézni, hogy az a vétel mennyit hozott, hát persze, hogy lehet, de ez lehetne akár egy KI feladat is, egy mesterséges intelligencia feladat, hogy akkor nézze meg, és évesített szinte ezt hozza ki, de inkább másra akartam kiukadni, akartam tudni, hogy ez őt miért érdekli. És akkor kimondta azt, hogy minden vétel, ami eddig történt, ezt valaki kvázi neki kívülről javasolta, vagy mondta, vagy eladta, vagy volt egy ötlet, és azon, hogy most az a vétel aktuálisan pozitív vagy negatív, ezen ő minősíteni szeretné az eddigi tippeket, és ez az a megközelítés, amit sokszor ügyfeleknek mondok, hogy az, hogy volt egy vétel, és most van egy árfolyam, és hogyha jó azt mondani, hogy aki azt a tippet adta, az tutira jó, vagy fordítva, hogyha a mostani árfolyam mélyebb bármilyen okokból, és ezért az akkori vétel az veszteséges most a portfóliómban, azt mondani, hogy aki ezt nekem mint tippet adta, az egy bunkó. Ez egy oldal, lehet persze így megközelíteni, de nem nagyon fog segíteni, hanem inkább próbálok, hogy menjünk át abba az irányba, hogy legyen meg az abszolút áttekintésem a portfólióba, és ha egy iparágat kézbe akarok venni, vagy meg akarom nézni, vagy be akarom építeni, akkor ezt nem egy vétellel, hanem akár több lépésből építem fel, és nem azért, mert valaki állítólag ad nekem egy tuti tippet, amit ő hallott valakitől, ami lehet, hogy akár már abban a pillanatban, amikor kimondja, inside a sztori lenne, vagy csak egy értékesítési sztori, amit a nyakamba akaszt, hanem gondolkozzak azon el, hogy azt az iparágat be akarom-e valójában vásárolni, tenni a portfólióba, független attól, hogy mi történik a külvilággal és az árfolyamokkal. Én csak veszek egy példát, évekkel ezelőtt, és nem is a konkrét árfolyamot és nevet sem akarok mondani, hanem csak egy iparágat, ha így általánosan megfogalmazok, és azt mondom, hogy oké, úgy látom, hogy attól a pillanattól kezdve ez az iparág mindegy szatellit például, mindegy rész, 5-6-7%-ba az összportfóliómba szeretném látni. Ebben látok fantáziát. Az első vétel az annak idején volt, ja igen, és akkor megállapítom, hogy ez az az összeg, amit el akarok érni, mekkora áll rendelkezésre, és nem az egész összeget egyből teszem ebbe a pozícióba bele, hanem szétosztom, és azt mondom, oké, több részbe fogok vásárolni. Ez lehet 3 részből, 5 részből, 10 részből, attól függ, hogy ez ugye összegfüggő is. Az első vétel ebben a konkrét témában megvolt 25-nél. Azután időközben változtak a külső paraméterek, másképp értékelte a piac ezt az iparágat, a business modelleket a vállalatok transformálták, de nem azonnal, ennek van átfutási ideje, és csökkent az egész iparágnak így az értékelése mondjuk a 25-ről 17-re. Hogyha most ezt így megnézem, akkor a 25 az egy rossz döntés volt, mert most 27-nél van, tehát veszteséges, de nem ezért vásároltam meg, hanem azt a témakört a portfóliómba beszerettem volna építeni, tehát a 17-nél meg tudom tenni a következő lépést a vásárlásba, és azt mondom, hogy oké, akkor most egy második tranzsot ebbe az iparágba a felépítés közben olcsóban megkapom, tehát az átlag beszállási árat tudom csökkenteni, és ettől a persze kezdve nem az a döntő, hogy az egyiket drágán, a másikat olcsóban megvettem, hanem az össz átlag ára döntő. Azután ez az egész téma fejlődött tovább, és időközben akár még annyira megváltoztak a paraméterek, hogy az iparágnál az árfolyamok lecsökkentek, akár, ha megnézem itt összehasonlításba, 10-re, vagy mélyponton akár 5-re. Hogyha most visszamegyek, és a 25-tel összehasonlítom, hogy volt egy vétel 25-nél, és most 5-ön van a piac, akkor ez egy nagy veszteség lenne. A kérdés, amit fel kell tegyek, az az, hogy az össziparág az nekem egyáltalán még helyes, hogy benne van a portfóliómba, és hogy éppen felépítési fázisba vagyok ebbe az iparágba, ebbe a portfólió részbe, megtartási időszakba vagyok, vagy akár kiszállási időszakba vagyok, mert különbözőek a tennivalóak. És azután 5-nél nem vásároltam bele, nem volt az az érzésem, hogy ez már egy mélypont, de az volt. De volt vétel 7-nél, volt vétel 12-nél, tehát hogyha átlagban megnézem a pozíciót, és mindig kvázi ugyanaz az összeg került be, de a különböző árfolyamoknál ugyanarra az összegre más darabszámokat kaptam, tehát hogyha most megnézem, és aktuálisan 18-nál áll az iparág, akkor az átlag árfolyamot a több vásárlással le tudtam annyira csökkenteni, hogy most nem a 25-tel mérem össze, hogy az jó volt-e vagy nem, akkori tudásom, akkori piaci helyzetből kiindulva, és ami a legfontosabb, hogy az volt a célom, hogy ez az iparág bekerüljön a portfóliómba. Ott elkezdődött a felépítés. Tehát ez mutatja azt, hogy nagy a különbség, hogy valaki már azért vesz-e valamit meg, mert kívülről valaki bekiált neki, és ad egy kvázi tuti tippet, vagy egy értékesítői sztorit a nyakába akaszt, vagy belemegy a vitába, van akivel beszélgessen, elgondolkozik, hogy egyáltalán ezt az iparágat hogy, miért építjük be a portfólióba, és elkezdi a felépítési időszakot, aztán majd esetleg a megtartási időszakot is, és valamikor vagy kiszáll belőle, vagy akár nem is száll ki. A dinasztia gondolkozásba a portfóliót majd átadom valakinek, egy következő generációnak, aki ezt viszi tovább, és hogy cseréli-e a befektetést más befektetésre, és visszahozza a fiat rendszerbe, és erre szüksége van-e? Azt nem tudom, ezt majd a jövő fogja mutatni, hogy az aktuális helyzetbe ugye a portfóliót hogy kell kezelni. Tehát remélem, és tudom, hogy a podcastot hallgatja ez a kedves ügyfél is, remélem, hogy a következő beszélgetésre ezek az ötletek, a gondolatok egy plusz impulzust adnak, hogy erről tudunk majd a jövő héten tovább beszélgetni, hogy hogy kezeljük a portfóliónak az eddigi részét, és mit teszünk a jövőbe, és főleg, hogy miért teszünk azt, amit teszünk. Hogy ezekről tudunk beszélgetni, hogy függetlenné tegyük a portfóliót attól, hogy ma a piacnak az a véleménye, hogy egy iparág jó vagy rossz, és az árfolyamok ezért fenn van, lemannak, ez teljesen lényegtelen, hogyha ezen keresztül tudok nézni, és látom a belső értéket. Ezzel ma is. Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hónap reggel Münchenből fogok egy podcastot ugye felvenni, egy konferencián vagyok ott. Lehet, hogy új impulzusokkal, de minden esetre viszonthallásra a következő PFS Kávézatsz podcastig.